Dáné Tibor szülőházam helye, művelődés történeti esszé Kolozsváról, az Exit kiadó új kötete, amelyet Valasek Júlia szerkesztett, Dáné Tibor unokája. Hát Júlia, bő 2,5 évvel ezelőtt találkoztunk, a Dáné Tibor korábbi, a hadseregbéli háborús emlékeit feldolgozó, illetve akkori önéletírás részletként kiadott kötete után beszélgettünk, és akkor szóvá tettem azt, hogy vajon lesz-e egy következő kötet. És a család nem tudta pontosan. Te is azt mondtad, hogy még nem lehet tudni, de bő 2,5 év után itt van ez a kötet a kezünkben, és a szülőházam helye az... Lehet, hogy az utolsó Dáné Tibor kötet, de itt kiderült, hogy lehet, hogy nem. Arra lennék kíváncsi, hogy tulajdonképpen ez a családtörténet miért művelődés történeti esszé Kolozsváról alcímmel jelent meg. Nyilván, hogy minden család története egy város művelődés történetének a része is.
Azért választottam ezt, tehát a cím az a nagyapám által adott cím, a szülőházam helye. Én választottam alá az alcímet, hogy művelődés történeti esszé Kolozsvárról, mert igazából a család történetet, tehát a saját felmenőinek a történetét, azt aféle kiinduló pontként használja ahhoz, hogy ilyen laza asszociációkra épülő művelődés történeti fontolgatásokat adjon arról, hogy például hogyan zajlott Kolozsvárnak az urbanizációja a 19. század végén, hogy milyen hatással volt ez például, hogyan változtatta meg a gazdasági struktúrát a város és a környező falvak között, környező falvaknak milyen hatással volt mindez, és persze ehhez azért nyilván kapcsolódnak különféle történeti események is, amiket szintén bevon a történetbe. Az egyik, ami számára nagyon fontos már a ház, a szülőház elhelyezése okán is, az a hidelvei hostát, amiről egyébként sokan ma már nem is tudnak, hogy volt, tehát hostátként nem ezt a részt emlegetik, mert hogy az pont ennek a 19. század végi urbanizációnak, hát mondhatjuk esett áldozatul, de úgy is fogalmazhatunk, hogy változott meg, és vált akkor Kolozsvár.
Hát Kolozsvár fejlődésének lett a része, így is mondhatjuk. Egyrészt áldozat, másrészt fejlődés, és a családok történetében nagyon fontos az, hogy egy város arculata hogyan alakul. A családok alakítják a várost, de a város is a családokat módosítja, illetve élettörténetüket befolyásolja. Tehát itt is két ágon megy, ugye? A Kolozsvári ág, a Hosszú utca, jelenlegi Horre út, illetve a Szucsági ősök. És a 19. századi talán kicsi romantizált, itt elhangzott az, hogy Jókai tollára illő családtörténet is ott van.
Lehet, hogy ez csak nekünk az utókornak a perspektívánk, hogy romantizáltnak vagy Jókai tollára illőnek érezzük. Lehet, hogy ez volt a 19. század végének a végül is a mindennapja, a realitása. Tehát egy csomó minden, ami nekünk regénybeli, az akkor mindennapi realitás volt. Attól még ezt mi tudjuk így élvezni ilyen formában.
De talán elárulhatnánk néhány részletet, mert mindig nagyon érdekes, hogy hogyan fűződnek az egyes események egymáshoz, és ezek hogyan építenek fel, vagy bontanak szét családokat, legyenek történelmi események, vagy akár csak pillanatnyi családi döntések, amelyekről azt hinnénk első szakaszban, hogy nem fontosak, és mégis teljesen más irányba fordítanak egy család történetet. Egy ilyen vonalvezetés megtalálható ebben a kötetben?
Igen, nagyon erőteljesen benne van a modernizációnak, a polgárosodásnak a története is, úgy érzem, mert hát végül is a 19. század közepén kezdődik annak a Kabos Lajosnak a története, aki Kolozsváron a református kollégium diákja, és aztán utána azt nem fejezi be, hanem helyette az akkor kiépülő vasúthoz szegődik, és a vasúti alkalmazott, vasúti tisztviselő lesz, és ő lesz az, aki Kolozsváron ezt a házat felépíti a családja számára, és miért a vasút környékén? Hát egy vasúti tisztviselő nyilván a munkahelyéhez szeretne közel lenni.
Igen, hát ez az az időszak, amikor a mai úgynevezett kővári telep kialakul. Most véletlenül én is ott lakom, de nem ezért mondom, tehát a kővári telep és környéke, amely tulajdonképpen leágazása a Hosszú útnak, a Horre útnak.
A másik vonal pedig a Szucsági vonal, ahol szintén a 48-as forradalomnál kezdődnek a történetek. Szucság egyik állítólag nagyon ismert bírója volt a 19. század második felében, nagyapám dédapja Hari Sándor, aki ugyancsak, tehát visszatérve a forradalom után, miután kényszer sorozással lehúz jó pár évet a hadseregben, onnan opsitolják, és ott teremt magának egzisztenciát, és ott épít fel a házat, egy új házat, amelyik hát a nagyapám visszaemlékezése, vagy a történet szerint egy modern, új stílusú ház volt, amit hát akár némi csodálkozással is néztek a helybeliek, és hát a helyi földes úr Szigeti Miklós bíztatta is, hogy érdemes, tudom én, zsalugáteres, meg ilyen ablakokat tenni, és fölfele kacsintani. Az ő lánya lesz aztán az, aki vasutasnénak beköltözik Kolozsvárra.
Itt elhangzott, elmondhat, hogy Dáné Tibor nagyon beszédes, kedvű volt, nagyon tájékozott volt, és nagyon benne volt a pedagógus, de nem az a szokványos pedagógus, tehát ő folyamatosan tanított, folyamatosan felhívta a világ érdekességeire és szépségeire a környezetének a figyelmét, és a történetei is ilyen jellegűek. Valószínűleg egy olyan író volt, akiben még számtalan könyv benne volt, és nem írta meg. Hát ez a könyv is torzóban maradt, mert elmondtad, hogy miért is maradt abba, illetve nem lehet tudni, hogy miért, de mégis lehet tudni, hogy miért, mert a 80-as évek végének a szülötte ez a kötet, és valami miatt nem tett pontot a végére. Valószínűleg nem is kötetként képzelte el, ugye?
Nem tudom, miként képzelte el, de az biztos, hogy a saját kedvére írta, tehát nem felkérésre, nem semmi reménye nem volt arra 87-ben, amikor ő ezt megírta, hogy ez valaha meg fog jelenni. Azt sejtem, hogy miért nem folytatta utána 90 után, nyilván egy teljesen megváltozott politikai helyzetben, ő még viszonylag erősnek és szellemileg és testileg frissnek érezte magát arra, hogy a közéleti kérdésekkel foglalkozzon a következő 10 évben, és akkor az írást egy kicsit háttérbe szorították a közösségnek a gondjai. Utána pedig a legsürgetőbbnek a saját hadi élményeinek a megírását érezte, és az utolsó életének az utolsó évtizedét azt erre szánta. Ehhez már nem volt ideje ehhez a kézirathoz visszatérni, úgyhogy ez lezárul tulajdonképpen. Így félbeszerbe marad, de hát így is a szerkezetének köszönhetően ez azért nem nagyon frusztráló az olvasó számára, mert hogy nincs egy lineáris vonalvezetés, tehát nem azt érezzük, hogy valahol egyszer csak hirtelen vége van, és mi még persze szeretnénk tudni, hogy mi történik a továbbiakban, de a szöveg belső szerkezete miatt ez azért egy teljes olvasás élményt tud adni.
Tehát akkor nincs több a fiókban rejtőzködő kötete Dáné Tibornak, de mégis meg lehet, hogy Dáné Tibor könyvet, új Dáné Tibor könyvet még vehetünk majd a kezünkbe a közeljövőben, vagy a távolabbi jövőben, mert említetted, hogy a családi kincses tárban azért még vannak az ő kézjegyét viselő dokumentumok, levelek.
Nincsen kézirata, bár én nagyon-nagyon szeretném, hogyha megjelenhetnének majd esetleg egyik vagy másik ifjúsági műve. Én személy szerint a Tau Ceti hívójelét szeretem a legjobban ezek közül. Lehet, hogy ő nem értett volna velem egyet, de szerintem ez volna a, talán a mai olvasó számára legkedvesebb. Ami van, ami nem a részben az ő kézjegyét is viseli, az az édesanyjával és más családtagokkal folytatott levelezése a front szolgálata alatt, de hogy az mikor és milyen formában kerülhet egy ilyen levelezés kiadás, az a jövő titka. Kézirattal legjobb tudomásom szerint többel nem tud szolgálni.
De ez mindig kényes irodalmi műfaj a levelezés, még akkor is, hogyha eredetileg nem irodalmi levelezésként születtek azok a levelek, mert ugye vannak ilyen irodalmi levelezés jellegű levelek is, amelyeket eleve kiadásra szán a szerző, hanem a családi, magánéletre vonatkozó levelezést, ugye ez nagyon jelentős szerkesztési, szerkesztői munkát is igényelne, hogy azt könyvformájában, és nyilván a családi vonatkozások megfelelő bemutatásával közve bocsássátok.
Nyilván, hogy erre is oda kell figyelni, de hát az ilyesminek elsősorban azt hiszem, hogy inkább ilyen történelmi dokumentum jellege volna a fontos és a hasznosítható. Mivel még egyelőre nem néztem át alaposan ezt a levelezést, erről nem tudok most nyilatkozni.
Lehet, hogy érdekes, és eddig nem ismert árnyalatokat találnánk a korszak történelmi eseményeiből. Olyanokat, amelyeket ugye hivatalos forrásban nem írnak le. Vagy azokat árnyalná az, hogy egy-egy részletkérdés más kép jelenik meg, mint mondjuk a hivatalos elbeszélésben. Ugye, ha már háború idejéről beszélünk.
Igen, tehát, hogy a háború jelen ideje az mindenképpen erős, bár azért, mivel hogy ezek front Szentpantra küldött levelezőlapok inkább a hátország mindennapjairól tudnánk meg, kolozsvári mindennapokról, a 44 tavaszán, nyarán, hogy erről amennyien formába be lehetett számolni, mert ne feledkezzünk meg arról, hogy azért ez cenzúra volt, tehát sok mindent nem lehetett megírni. Tehát
vagy madárnyelven.
Kódoltan, madárnyelven lehetett megírni, és hát visszafele is így működött, hogy egy csomó mindent nem lehetett pontosítani. Tehát helységnevek például, amik fontosak lehetnének.
Köszönöm szépen, azért várjuk izgalommal ezt a kötetet is, ami bizonytalan, ugye, de lehet, hogy majd egyszer kezünkbe kerül Dáné Tibor, talán akkor már ténylegesen teljes életműve keretében.
Most már lassan nem az unokái, hanem a dédunokái is nőnek fel, tehát a következő 10 évben lehet, hogy új fiatal történész tehetségek is lesznek, hát ha ők vállalják át ezt a nehezét.